Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Az utolsó negyed évben felpörgött az ingatlan piac, legalábbis több közvetítő erről számolt be az elmúlt hónapokban. Mások arról számoltak be, hogy jövőre igazi árrobbanás jöhet a piacon. A következő percekben arról kérdezem majd az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, hogy milyennek látta az idei évet, és jövőre mit vár az ingatlan piacon. Kérem, tartsanak velünk!
Merre tart az ingatlan piac?
És a vonalban van Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, Laci!
Tényleg üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na hát elnézésedet kérem, hogy így karácsony előtt az utolsó ebédetből fölugrasztva beszélgetek veled, de azt gondolom, hogy fontos lehet megbeszélni, hogy mi volt az ingatlan piacon. Te hogy látod, ez az év a tavalyi nagy trendforduló után hozott-e bármilyen meglepetést?
Igen, izgalmas a felvetésed, már csak abból a szempontból is, hogy a korábbi években megszokhattuk azt 2015 és 2022 között, hogy olyan sok izgalom nem volt a lakáspiacon, hiszen az árak mindig fölfelé mentek, adásvételből is szinte folyamatosan egyre több adódott. 2022 óta azonban alaposan felbojdultak a trendek, már nem a korábbi irányadó árváltozások voltak a meghatározók, hanem inkább egy kicsi hullámvasútra emlékeztetett a 2024-es lakáspiac, és bár tényleg itt van már karácsony a kanyarban, de napról napra még mindig vannak érdekes mozgások a piacon. Az idei év abszolút nem illeszkedik bele azokba a szokásos időszakokba, amit általában az a forgatókönyv ír le, hogy az év elején mindig meglódul a kereslet, ez tavasszal rengeteg tranzakcióban valósul meg, nyáron egy picit leül a piac, ilyenkor mindenki a szabadságokra, a pihenésre koncentrál, és ősszel új erőre kap, majd évvégén lecseng. Ha pusztán ezeket a trendeket nézzük, akkor végül is a 2024-es is hasonló volt, viszont a mozgatórugók, amik a dolgok hátterében állnak, teljesen eltérőek voltak. Mert a 2023-as pocsét év után 2024 nagy lendülettel indult. Emlékezhetnek a hallgatók, hogy 2024 elején indult a csuklusz. Ez rengeteg olyan ingatlan vásárlást tett lehetővé a gyermeket tervező házaspárok számára, amit már a korábbi hónapokról halasztottak el az idén induló csuklusz reményében. Illetve a 2024-es év eleje az alacsonyabb kamatszintek miatt volt meghatározó, hiszen 2023-hoz képest jóval kedvező feltételek mellett lehetett hitellel lakást vásárolni, ami pedig azért lényeges, mert akármilyen pocsék is volt a 2023-as év, az árak nem sokkal kerültek lejjebb. Ezért hitelre alapvetően a legtöbb lakásvásárlónak szüksége van, és ez 6-7%-os kamatszint irányadóvá vált egész 2024-re. A kezdeti évelei lendület aztán év közepére egy picit aláthagyott, ennek megvan a szezonalitás beli oka is, illetve az is, hogy a korábbi időszakra elhalasztott tranzakciók lendülete picit kifulladt. Az év közepét követően, tehát a nyári hónapokban pedig úgy tűnik, hogy inkább már a 2025-re tervezett adásvételeket hozták előre a lakásvásárlók. Először a befektetők mozdultak meg, inkább Budapesten és a nagyobb városokban, a prémium minőségű új lakások, újszerű ingatlanok piacán keresgéltek, és itt történt több tranzakció. Ez pedig kimozdította a várakozó álláspontra a saját célra vásárló vevőket is, hiszen azt látták, hogy egyre érezhető módon kezdnek el zágulni az ingatlanok, és sokan nyitottak arra a következtetésre, hogyha továbbra is kivárnak, akkor két cég között a pad alá eshetnek, hiszen például a hitelkamatok már nem csökkennek annyival, az állami segítségből is annyi volt évelején, amennyit bejelentett a kormány, és elindult 2024-ben a csoklusz formájában, tehát nem nagyon volt értelme várni 2024-ben tovább a csodára.
Na most ennek volt köszönhető elsősorban az, hogy azért a hagyományos nyári uborka szezon az elmaradt, és nyáron nem csak a Balatonon voltak ingatlan tranzakciók, hanem gyakorlatilag országszerte fölbojdult egy kicsit az ingatlan piac, már a szokásoshoz képest.
Igen, hiszen a 2024-es év első fele inkább a 2023-ban elhalasztott adásvételekről szólt. 2024 júniusát követően pedig egyre inkább célkeresztbe került az a befektetői cunami, amit 2025-ben várunk az ingatlan piacon, és azért mondom, hogy cunami, mert ez egy gyors lefolyású árhullám lesz valószínűleg, ami mindazok számára is megdrágítja az ingatlanok vásárlását, akik nem befektetési célra, és nem az államkötvényekből vásárolnak ingatlan, hanem az államkötvényekből teremtik elő erre a forrást. Ez azért érdekes, mert ez tényleg hozott egy újabb lendületet az ingatlan piacon, és eleinte a befektetők mozgolódtak. Ugye ez azért is érdekes, mert a nyár nem volt eseménytelen szabályozói oldalról sem. Emlékezhetünk a terézvárosi Airbnb népszavazás körüli izgalmakra és annak az eredményére, illetve az ősszel bejelentett kormányzati 21 pontos akcióterve, amit egyszerre tartalmazott lakáscélú támogatásokat, lakáscélú kedvezményeket, például gondolok itt a munkáltatói 150 ezer forintos adókedvezményre, amit jövőre 35 évnél fiatalok lakhatási támogatására fordíthatnak a munkaadók, de voltak ebben a 21 pontos akciót ezen elemek, amik jövőre lépnek életbe, és ugyanúgy korlátozásokat tartalmaznak, mint a 6. kerületi önkormányzat döntése, miszerint 2025-ben és 2026-ban Airbnb-s ingatlan szálláshely szolgáltatási engedélyt nem kaphat. És ez alapvetően felborította az ingatlan piacot, és biztos vagyok benne, hogy vannak olyan hallgatói a trendefennek is, akik még az utolsó pillanatokban egy-egy megvásárolt budapesti ingatlannak intézik a szálláshely szolgáltatási engedélyét, hiszen aki még év végéig benyújtja ezeket a kérelmeket, ezeket az igényeket, az a 2025-ös és a 2026-os moratóriumtól függetlenül megkaphatja ezeket, feltéve, hogy még az idei évig benyújtják őket a kormányhivataloknak.
Egyébként ezek az intézkedések szerinted lesznek-e jelentős hatással az ingatlan piacra, és itt elsősorban arra gondolok, hogy ugye ettől a legtöbben azt várják, hogy elérhető áru albérletek legyenek, és legyen bőséggel kínálat a belvárosban, és akkor ez majd lejjebb viszi az árakat.
Szerintem ez ebben a formában nem valószínű. Én inkább abban látom ezeknek a szabályozásoknak a jelentőségét, hogy például az a befektetői hullám, ami az államkötvényekről kiszálló befektetők ingatlan piaci visszatérésében mutatkozhat meg, eltérítheti ezt a vásárlási kedvet a belvárosi Airbnb típusú ingatlanok irányából, akár a hosszú távú bérleti piac irányába, viszont ezeket inkább a prémium minőségű és prémium lokáció ingatlanok jelenthetik, ezt a menekülőutat, ennek leginkább a lakásfejlesztők örülhetnek, akik valószínűleg már előre dörzsölik a markukat, hiszen a következő évben mintegy 1000 milliárd forintos nagyságrendben az ingatlan piacon landoló összegnek egy jelentős része az új lakáspiacon találhat helyet. Ez ráadásul abból a szempontból is érdekes, hogyha valaki abban reménykedne, hogy a kormányzati intézkedések vagy a kedvezmények kapcsán alacsonyabbak lesznek az ingatlan árak, az ország csalódni fog 2025-ben, mert szerintem az ingatlan piacon is egyfajta magas nyomású gazdasági körforgás indulhat el, vagyis elkezdenek érezhetően emelkedni az árak, viszont az emberek ingatlan vásárlása fordítható összege is megemelkedik, részben azért, mert nőnek a bérek és a jövedelmek. Azért ne felejtsük el azt sem, hogy például egy minimálbéremelés, egy jelentős minimálbéremelés valószínűleg a minimálbérnél többet kereső munkavállalók fizetését is följebb húzhatja, mert pedig, hogyha nőnek a jövedelmek és nőnek a keresetek, akkor az albérek piacon is többet tudnak elkérni a kiadó lakásokért a bérbeadók. Illetve ez valószínűleg a magasabb kamatokkal rendelkező hitelek kifizetését is könnyebbé teszi, így a hitelek útján ingatlant vásárló vevők ingatlanpiaci hulláma az árakat is feljebb hajthatja. Tehát ez a magas nyomású ingatlanpiaci körforgás abban mutatkozhat meg, hogy jobban nőnek az árak, viszont az embereknek is magasabb összeg állhat rendelkezésre ingatlan vásárlása, és ez egy önmaga farkába harapó kígyó, mert hogyha például az állami támogatásokat is ide veszük, akkor a még nagyobb kereslet, vagy a még nagyobb vásárlóerő szintén fölfelé fogja vinni az árakat, és az a nagyon nagy kérdés, az lesz 2025 egyik kulcsmozzanata, hogy akik még nem rendelkeznek ingatlannal, be tudnak-e kapcsolni ebbe a körforgásba. Nem véletlen ugyanis, hogy rengeteg ősszel bejelentett kedvezmény 35 évnél fiatalok esetében érvényesíthető, gondolok itt például a 150 ezer forintos lakhatási támogatásra, vagy éppen a bankok által 5%-os kamatplafonként belengetett intézkedésre, ami egy piaci összehangolt működés eredmény lehet, nem feltétlenül kormányzati döntés, miszerint a kedvező energetikai ingatlanokat az első lakásvásárló 35 évnél fiatalok akár 500%-nál alacsonyabb hitellel is tudnak finanszírozni, de ebből szerintem nem sok adásvétel kerül majd ki az asztalra.
Persze, mert ugye ezek itt csak újépítésű lakások lehetnek, azok meg mindenféle kedvezménnyel együtt is nagyon drágák lesznek. Főleg, hogyha valóban ennyire zöldek lesznek.
Igen, viszont a bankok azt mondták, hogy oké, ezek a műszaki elvárások, amiket az ingatlanok irányába megfogalmazunk, hogy még egy általános új lakás kritériumnál is kritériumrendszernél szigorúbb feltételeket alkalmazunk az ingatlannal szemben, viszont az áruk nem lehet magasabb 1,2 millió forintnál négyzetméterenként, tehát ez aztán igazán leszűkíti ki azoknak az ingatlanoknak a körét, amire igénybe lehet venni ezt az 5%-nál alacsonyabb hitelkamat plafont.
Ezt a problémakört már másokkal is körbejártuk egyszer. Van egyáltalán ilyen budapesti ingatlan, mert lehet, hogy vidéken még van. De hogy Budapesten létezik az a lokáció, ahol 1,2 millió forintból négyzetméterenként kihozható egy 60 négyzetméteres, szinte passzív otthon?
Néhány külső kerületben van még, néhány ilyen eladó lakás, néhány százra tehető ezeknek a száma. A 10., 17., 18., 20., 23. kerületben érdemes körbenézni a vevőknek, hogy ilyenre vágynak. A nagyobb városokban, Vármegyeszékhelyen több ilyen ingatlan elérhető, ott általában véve alacsonyabbak az ingatlanárak, ami egyébként azért vett fel érdekes kérdéseket, mert felmerül alapvető kérdésként, hogy mi okozza a magas újépítésű lakásárakat, amikor a telekárakban olyan eszeveszett nagy különbség nincs, a tégla szinte mindenhol ugyanannyiba kerül, és a munkaerő költségben sincs akkora különbség az ország egyik fele és a másik vége között. Tehát ez egy jogos kérdés az egyszerű lakásvásárló és akár a kormányzat részéről is, hogy mi az, ami ilyen magassá teszi az ingatlanárakat. Persze erre megvannak a természetes válaszok, hogy az építőanyag árak, azok fölfelé mennek, ezeket mind be kell építeni az új lakások áraiba, de azért, ha megnézzük a budapesti lakáskínálatot, akkor 950 ezer forintos négyzetméter ártól egészen 3-4 millió forintos négyzetméter árig nagyon sokféle áttartományban találunk eladó lakásokat, és hát persze a lokáció az, ami meghatározza ezeket a különbségeket, de ha pusztán abból indulunk ki, hogy lehet-e, elképzelhető-e olcsón lakást építeni, akkor a válasz egyértelműen az, hogy igen.
Egyébként itt ez a pont, ahol érdekes lehet azon elgondolkodni, főleg azoknak, akiknek esélyük sincs venni lakást, hogy talán az egyik legjobb intézkedés abból a 21 pontos csomagból, az pont az olcsó lakások építése. És ugye itt ezen belül bérlakások építése, ami miatt talán egy picit felélegezhet majd a bérlakásra vágyók tömege.
Igen, itt az a nagyon nagy kérdés, hogy tudnak-e a fejlesztők olcsón olyan ingatlant építeni, amit nem túl magas üzemeltetési költség mellett tudnak bérbeadni, mert hogyha erre igen a válasz, akkor megfizethetőbb, jó minőségű albérletek kerülhetnek a piacra. Erre azonban valamennyit várni kell, hiszen például ezt a célt szolgálja a kormányzat 2025 tavaszán induló 200 milliárd forintos tőkeprogramja, ami egyfajta lakásépítési programnak is tekinthető. Ugye ez azt jelenti, hogy a kormányzat beszáll olyan ingatlan alapokba, aminek a vagyoni összetételében maximum 70%-os részesedést szerezhetnek, tehát ez a 200 milliárd forint, hogyha 30%-os privát tőkét is mellé teszük, akár 260-280 milliárd forint is lehet. Ráadásul ezt a tőkét a fejlesztők hitelnél önrészként is figyelembe tudják venni, tehát itt akár a multiplikátor hatás miatt akár 6-800 milliárd forint is megmozdulhat, de azért amíg ezekből a tervekből kézzelfogható lakások lesznek, addig akár évek is eltelhetnek. És nagy kérdés, hogy addig mit fog produkálni a piac, hol fognak tartani akkor az ingatlanárak, mert a mostani 950 ezer forintos, mondjuk úgy, hogy négyzetméter árminimum, ami elérhető az új lakáspiacon, igen nagy valószínűséggel följebb fog kerülni. És ez csak akkor marad ez megfizethető, ez az ingatlan árszínvonal, hogyha az emberek jövedelmi és kereseti szintje is legalább ilyen ütemben emelkedik, mert ez azt jelenti, hogy relatív értelembe véve a vásárlók pozíciója nem romlik. Hogyha a lakásdrágulás nagyobb ütemű lesz, mint ahogy az emberek jövedelmi helyzete és vagyoni helyzete javul, akkor a lakásvásárlás egyre távolabb kerülhet azoktól, akiknek a jövedelmi és kereseti szintje nem tud ezzel lépést tartani.
Na és akkor, ha már itt így belefolytunk 25-be, még itt élesedik egy lakáshitel reform is 25-től, ugye ezt már érintettük, itt ez is ebben a 21 pontos csomagban volt olvasható, hogy elindul ez a lakáshitel. Ez a lakáshitel kedvezmény, amivel a fiatalok élhetnek, ez mekkora mozgást okozhat a piacon?
Szerintem nagyon keveset. Egyrészt azért, mert ezt a bankok önkéntesen vállalták, tehát erre semmilyen kényszerítő erő nincs, és minden ilyen önkéntes programnál a bankok saját maguk dönthetik el, hogy kinek adnak hitelt, és kinek nem, hiszen a bankok egyedi hitelbírálati folyamatain kell végigmenni a lakásvásárlóknak, ami bankonként eltérő lehet. Ennél sokkal nagyobb hatása lehet egyébként a Magyar Nemzeti Bank programjának, ami szintén 2025-ben indul el, és a zöld hitelezést próbálja egy picit fölpörgetni olyan szempontból, hogy eddig is voltak zöld hitelek a piacon, ugye az első nagy zöld hitel hullám még 2022 tavaszán ért véget, ez a zöld otthon program keretében, amikor most már szinte szürreálisan vagy irreálisan alacsonynak tűnő 2,5%-os kamattal lehetett új lakást vásárolni, vagy új lakást építeni, hogyha ez igen kedvező energetikai adottságúnak számított. Erre óriási volt az érdeklődés, és nagyon nagy volt az igény. Le is taptak erre a lakásvásárlók és az építetők is. Azóta viszont a zöld hitelek előnye a bankok kínálatában nem volt olyan számottevő, tehát nem volt érezhető az a kamatkedvezmény, vagy az a kamatelőny, amit például valaki egy energiahatékony ingatlan építésére vett föl hitel formájában. 2020. januárjától viszont a Magyar Nemzeti Bank azt mondja, hogy legalább 0,5%-os, tehát 50 bázispontos kamatelőnyt kell biztosítani azoknak a bankoknak a szokásos lakáshitel kamatokhoz képest, akik ilyen minősített fogyasztóbarát lakáshiteleket kínálnak a lakásvásárlók figyelmébe. Ez azért lehet fontos, mert itt jóval szélesebb körű ingatlan kínálat felelhet meg ezeknek a feltételeknek. Itt már egy teljesen átlagos újépítésű lakásra is lehet alkalmazni ezeket a feltételeket, és itt már egy érezhető kamatelőnyt tudnak maguknak kiharcolni a lakásvásárlók, akik ilyen zöld hiteleket igényelnek.
Végezetül, ha már itt arról volt szó, hogy Budapesten mindenképpen egy óriási árcunami jöhet a lakásárakban, ez fordíthat-e azon a trenden, ami elindult itt az elmúlt másfél évben, hogy vesztettek fényükből az agglomeráció települései. Tehát most újra az agglomeráció felé fordulhat majd a lakáskeresők tömege, vagy nincs még akkora árkülönbözet?
Ez a kérdés a középtávon dől el, mert hogyha ismét drágulásnak indul a főváros, ismét drágulásnak indulnak a megyeszékhelyek, ami egyre kevésbé lesz megfizethetőbb a lakásvásárlók számára, főként a befektetők aktivitása miatt, akkor ez automatikusan helyzetbe hozza például az agglomerációs ingatlanpiacokat, illetve azokat az ingatlan típusokat is, amik adott esetben egy nagyobb városban találhatók, viszont az áruk jelentősen kedvezőbb más ingatlan típusokéhoz képest, és itt most egészen konkrétan például a panellakásokra gondolok, ami az elmúlt években jelentős, akár 20-25%-os árelőnyük miatt újabb reneszánszukat élték.
De akkor ezzel újra elindulhat egy áremelkedés, tehát ez csak egy fölfelé tartó spirál lehet.
Most jelenlegi kilátások szerint a kereslet olyan mértékű élénkülésen megy keresztül organikusan, tehát mondhatni, hogy saját maga erejénél fogva, amit egyébként olyan piaci hullámok is támogatnak, mint például a prémium államkötvényből kiszabaduló befektetők által generált keresleti hullám, illetve az állami támogatások által okozott keresleti hullám is növelheti a vásárlók aktivitását. Ugye föl sem soroltuk még az összes olyan intézkedés, és valószínűleg lehet, hogy egy egész műsor is kevés lenne arra, aminek keretében ingatlan vásárlást tudnak a korábbi megtakarításaik alapján a vásárlók végrehajtani. Gondolok itt például az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításra, a szétkártyán heverő összegek lakásfelújításra, fordítására, ugye beszéltünk már a prémium államkötvények sorsáról, tehát egy csomó olyan intézkedés van, ami a parlagon heverő pénzeket megpróbálja az ingatlan piac irányába terelni. Ugye nem lehet nem észrevenni, hogy a kormányzatnak van egy olyan célja, hogyha itt valamilyen ingatlannak kapcsolatos költések valósulnak meg, az akár a lakásfelújításokon, vagy a lakásépítéseken keresztül egyetemen GDP növelő hatása lehet, illetve hogyha például valaki egy használt lakást vásárol, akár állami támogatása, akár anélkül, ott is valószínűleg vannak még járulékos költések, például egy konyhabútor, vagy bármilyen más berendezési tárgy, aminek akár az áfa tartalma, vagy egyéb járulékos költsége, szintén gazdaság élénkítő hatása lehet, és a költségvetés sem hagyja érintetlenül. Szóval ez mind-mind abban az irányba hat, hogy a lakosság ingatlan piaci aktivitását szeretné növelni, és ugye most 2025-ről beszéltünk csak és kizárólag, de azért félszemmel már 2021. decemberében is kacsinthatunk 2026 felé, ami választási év lesz, és a jóskönyvek szerint az általában a lakosság pénzügyi helyzetét nem negatív irányba szokta befolyásolni, és könnyen lehet, hogy lesznek még olyan állami intézkedések, amiknek lesz ingatlan piaci lecsapódása is.
Hát ezt majd meglátjuk. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, köszönöm, hogy rendelkezésükre álltál. Nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok. Jövőre is várunk.
Köszönöm szépen, és boldog karácsonyt kívánok nektek is, a STAR minden tagjának és a kedves hallgatóknak is.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, az egész éves kitüntető figyelmet. Hallgassák a Trend FM-et az ünnepek alatt, illetve a két ünnep között is, és természetesen jövőre ismét jelentkezik az ingatlan üzlet. Mindannyiuknak kívánok békés meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.